A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a hét utolsó napja, nagyon vidám pénteket kívánunk mindenkinek. Ez egyébként a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án november 8-án, fél hét után egy perccel. Szerintem a szuszogásból mindenki rájön, hogy itt van mi állam.
Nem
ilyen szuszogok,
mert 53 ezerszer megfejtették,
de most hallottam,
hogy Ács, a Gaben, Gábor is, vagy Kántor.
Az nem lehet, hogy én köszöntöm a hallgatókat, és az átcsak a benbe jön ide
szuszogni. Ez a szuszogás, hogy meg ja. Ez, hogy ez más.
Ja, de hát én azt nem tudtam, hogy különböző kategóriák
hát
vannak.
Van ez a... Várjál, nem is tudok úgy. És akkor hogy gondolja ezt?
Ez az ácsos?
Ez az ácsos.
Ja, értem.
Ez meg, hogy ez én vagyok.
És ez nem ér.
Ez nem szuszogás.
Ja, az más. De az akkor egész más, akkor bocsátok. Jó, hogy ezt definiáltuk, hogy ezzel indítottuk, mert még a végén a hallgatók is azt fogják hinni, hogy valaki szuszog a mikrofonba.
Ez a Homo Ludens műsora, ebből lehet látni a Millás reggelen. Rádió Café 98-ban, 0-án Gede Balázssal.
Igen,
és a nem szuszogó Mihálovics Andrással.
Igen.
Nem, attól hogy a 0630-as 6-os 980-980-ra minél többen megírjátok, hogy van szuszogás, attól nincs. Hát még egyszer. Ez a szuszogás.
Ez a szuszogás, és akkor a nem szuszogás.
Ez a levegővétel, basszus.
Ja.
Hát értsd már meg, hát ez őrület, komolyan. Jó, ez egy millió légy esete, ha mindenki azt mondja,
jó,
hogy ez
lehet,
szuszogás.
Hogy a hallgatók is félreértik, látod, azt írják, hogy ez szuszogás. Na mindegy.
Mindegyiket felírom a telefonszámát, és elküldöm a barátaimat, hogy beszélgessenek el velük a szuszogás miben létéről. Na mindegy, 2028. november 8-a péntek van. Isten éltesse az én drága, egyetlen és megunhatatlan Zsombor barátomat, aki a bikák királya, és színe pedig a kéksárga, és az egész világ tudja, hogy Zsombikánál nincsen jobb.
Uha, elég rejtjeles üzenet. Nem,
akkor let's talk about diáknapok.
Igen.
Az agrár felsőoktatásban, ahol én pallérozottam, minden évben voltak a diáknapok. A diáknapok az egy ilyen féktelen mulatozásba és sportversengésbe és hát nem minden programra emlékezősbe csapott át. És úgy indult, hogy igazából az évfolyamok úgy versenyeztek, hogy választottak bika jelölteket, és az lett, aki megnyerte az egész 3-4 napos őrületet, az lett a bika.
Uh-huh.
És a mi évfolyamunknak kettő ízben is az én drága Zsombor barátom volt a bikája, és ez volt az indulójából néhány sor, amit most itt kiragadtam, bár ő messze vidéken lakik, kizárt dolog, hogyha hallotta a köszöntést, de majd kivágom
de
és elküldöm
így
neki.
Így van, igen. Pontosan ezek nagyon jó kis üzenetek és ajándékok. Na, hát akkor természetesen más, többi Zsombort is köszöntünk, aki ennek a névnek
igen.
A birtokosa, meg a hódosokat, kálokat, kolosokat, bagaméreket van még pár név a naptárban.
A születésnaposok megköszöntéséről, felköszöntéséről, hát köszöntéséről se feledkezzünk meg. Mindazoknak nagyon jó egészséget kívánunk, akik pont november 8-án látták meg a napvilágot. Nem árt, ha tudják, 1793-ban az ő születésnapukon nyílt meg a Louvre Múzeum.
Igen, Párizsban. Valószínű még az üveg kupolája nélkül.
Igen.
Azt mondja, hogy 1887-ben Emil Berliner, amerikai feltaláló, szabadalmat szerez a gramofonra. Nekem volt
Aztán 1895-ben Wilhelm Konrad Röntgen egy új sugarat fedezte. De hogy lehet egy új sugarat fedezni? Nézd már, egy sugár. Stipi-stop, én fedeztem fel így. Vagy... Nyilván a Röntgen sugárnak ennél sokkal nagyobb jelentősége van.
Meg a felfedezése is komplikáltabb lehetett. 1960-ban John F. Kennedy az amerikai elnökválasztáson legyőzi Richard Nixont.
Nem volt nehéz.
Nem.
Na, aztán születésnaposok, Bram Stoker, amerikai író, a Dracula című horrorregény szerzője, 1847, november 8-án született.
Én sem nagyon... De ez lehet az én hiányosságom.
Igen, de hát ha vannak egy zeneszámos előadók, akik megélnek belőle egy regénye, hát egy jó regényt írsz, azért figyelj, én azzal így kiegyeznék.
Hogy ne, hát ezzel el lehet lenni.
Igen. Olvastad a Mihálovistól a, érted, ennyi elég.
És egyébként nem egy szerzős, képzeld el, hogy...
Na.
Sokat
írt. Írt még a, nem tudom én, a vérfarkasokról, írt még a élőhalottakról.
A fehér féreg fészke például, az is megjelent magyarul.
Hát miről szólhat?
Hát,
a fehér féregről, aki fészke keres. Igen.
Igen, igen. Margaret Mitchell,
na,
másik író.
Olvastad?
Hát
kizárt dolog. Tegye fel a kezét,
ahelyett,
hogy az én szuszogásommal foglalkozna az a férfi ember, aki olvasta Margaret Mitchell-től az Elfújt a szél összes, mert utána folytatták
igen,
is.
Mert hogyha látta, az nem ér, mert lehet, hogy a párja mellé ültette, és akkor
beszundikálunk, meg közben. Vár egy pillanatra, igen, kiszaladok egy.
Én is perc. Láttam részeket, tehát ezt nem tudjuk letagadni, de az, aki még erőforrást helyezett arra, hogy még el is olvasson, az szerintem elég ritka lehet.
És ne felejtsük férfi. El, a film egyetlen tanulsága férfi szemmel, hogyha jó pontokat akarunk életünk értelménél, a lángvörös naplementébe a dombtetén kell megölelni.
Igen, igen.
És felhívni a figyelmet, hogy milyen szép pillanat ez. Na, hol láttuk ezt együtt, szívecském, és akkor ezzel olybá tűnik, mint hogyha minden pillanatát élvezted volna a filmnek, de nem.
Azaz. 1922 Christian Barnard dél-afrikai orvos, szívsebész, az első emberi szívártütetés.
Csú, az mekkora melő lehetett első. Abszolút. Én ebben annyiszor belegondolok, mikor ez előjön, ez az első, hogy kinek jutott eszébe, érted?
Igen.
És micsoda anatómiai ismereteknek kell ott rendelkezésre állni, hogy ezt ott fért. Én egyébként is a sebészek iránt mérhetetlen csodálatot. Azok a mikroöltések, figyelj, amikor így egy artériát összetett.
De hát az ő munkájuk is veszélyben van. Hát
jön a robotsebész, aki sebész, még pontosabb.
Aki még pontosabban, igen, tud vágni, nyírni és dolgozni. Igen. És ugye hát a szívátültetésről leszünk bejuthat a mostanság folyó kísérletek, a kicsit gén módosított sertés szívvel, ami lehet, hogy működni fog. Már egy pár ember kapott, de azt hiszem egy-két hónapos eredményt lehetett a túlélésükben elérni. Munk Péter, magyar származású kanadai üzletember is ezen a napon született. 1927-ben, ahogy Alain Delon, francia színész, filmrendező is, őt még köszönhetjük is. Hány éves, ez ki kéne
nem,
számolni.
Nem köszönhetjük, ő meghalt.
Ja, de hülye vagyok, tényleg, hát most nemrég.
Vigyázz.
Malőr, igen.
Be is írtam neked, nehogy
jó,
még egyszer.
Kösz, igen.
Az egyik legtermékenyebb, sőt, a legtermékenyebb, sőt, világrekord szinten termékeny író, Nemere István ma ünnepli születésnapját, rá is majd még az aranyköpésünkben is meg fogunk emlékezni. Aztán 1946-ban született Fren Reisz Károly, Kossuth Díjas magyar rockzenész, zeneszerző. Jó egészséget neki, és Deák Bél Gyula, a legfeketébb hangú fehér énekes. Is ma ünnepli a születésnapját. 1948-ban született. Fú, imádtam egy időben, meg sokat is jártam az ő koncertjeire. Aha. Azért van ilyen hangom, mert most is onnan jönk, és együtt énekeltük a villanyszerelőt. Igen. Aztán az még akkor az, hogy valaki tetovált volt nőlétére, az akkora durranás volt, hogy dalt írtak róla. Most nézd már meg, hogy
Most már lassan nem tetováltakról fognak.
Aztán megkérdezném, hogy Gordon Ramsay a példaképet? Tehát te is így bennél, mint a kutyákkal, hogyha te séf lennél valahol?
Nem, a határozottság kell a konyhám, mert egy nagyon precízen szervezett és takra működő rendszer.
Határozottság kell? Ebbe egyetértek, de az a minőségű...
És az hagyján, de én most azt látom, hogy...
Színvonalú, hogy menjél, tehát...
Igen, hogy az a főzősó, amit én néztem, és van egy másik, amit nem néztem, az kezdi átvenni a másiknak a stílusát, mert ott az harapózott el valószínűleg a nézettség miatt, hogy ott is megy ez a
folyamatos,
igen, folyamatos sipolás, káromkodás és minden, és most úgy látom, hogy a Földös Zéféle produkció is keményített, legalábbis a bemutatójából azt láttam, azt akkor lehet, hogy ott leválok, mert én ezt nem feltétlenül szeretném nézni. Na, de ez egy másik ág, tehát Gordon Ramsay ünnepelhet ma, 66-os szakács televíziós személyiség.
Igen, na hát akkor mindenkinek, aki bármit ünnepel, házassági évforduló, névnap, születésnap, nem tudom én, munkahelyi jubileum, nyugdíjba vonulás, első iskolai tanítási nap, bánom is én, egy jó The Blues Brothers-t fogunk küldeni. Köszöntésül!
Melyik uralkodók született épp 300 éve?
Tarzan?
Hívjuk Mária Teréziának, jó?
Majdnem Tarzan.
Millás reggeli.
Na, megnézzük. Ki mit ír?
Hát léolé, ezzel kell kezdeni. Igen? Történelmi, fradi siker.
Ja?
Legyőzték a Dinamo Kijevet az Európa Ligában a Sasok 4-0-ra.
Az komoly eredmény.
Zöld Sasok, szárnyaljatok, vagy nem tudom, én nem vagyok. Nem ismerem ezeket az indulókat, úgyhogy nem égetem magam, és azt is tudom, hogy a Fradi tábor nem ilyen megbocsátó, hogy itt elriegök, röhögök, azt mondja, egyszer csak bejönnek, hogy
én
hogy
azért
mondtuk ezt?
Lapítok.
Na ez a lényeg, elmondtam ezt, amit így most így.
Igen, az eredmény, az számít. A Telexen olvasom, kérlek szépen, demokráciára számítottak, diktatúra lett belőle, egy nagyon izgalmas írás Szűcs Ferenctől, a Stockholmi Egyetem kutatójától, aki egy hát mostában nagyon menő, és egyébként tényleg jó is olvasni, meg foglalkozni vele, Daron Acemoglu és társszerzői, ugye a török Nobel-díjas közgazdászról van szó, vagy török származású. Egy tanulmányt készítettek arról, aminek az alapja az a mondás, ami jó eséllyel Joseph de Maistre francia konzervatív filozófustól származik, a minden nemzetnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel. Ennek jártak utána, hogy vajon tényleg úgy van, hogy az autoriter rendszerekben az autokrata vezetőket kívánják ezek a népek, tehát például Kína, Oroszország, Észak-Korea polgárai nem szeretik a demokráciát, ők ezt így érzik jól magukat. És erre csináltak egy kutatást, hogy mi válthatja ki azt, hogy mégis ezeket a politikusokat tartják hatalmon, és hát természetesen, amit azért úgy sejtettünk, meg tudtunk, annak lett most bizonyítéka, hogy az információ hiány az, ami nagyon jelentősen befolyásolja. Erre csináltak egy kísérletet is, online módon kérdeztek egy csomó embert, illetve volt, hogy információval látták el bizonyos politikai eseményeket, illetve egy másik csoportot nem, és az információval frissen ellátott csoport egyértelműen a másik politikai irányzatra, tehát az ellenzékre szavazott volna, nem pedig a regnáló kormányzati erőre. Úgyhogy ott is szembetűnt az, hogy az információ, hogyha megvan, akkor jobban tudnak dönteni, és igenis akarják ezt a választók, és akkor máshogy döntenének. Izgalmas dolog, a telex.hu-n lehet erről olvasni.
Lázár János bejelentette, több helyen olvasom, hogy több fejlesztés is lesz. Egerben tette mindezt, munkaértekezleten volt ott. Az M3-as autópálya megújításáról is beszélt, és hát az egri vár felújításának folytatásáról. Azt mondja, hogy régi ígéretünket váltottuk valóra, amikor 67 milliárd forintból megvalósítottuk az M25-ös autópálya összeköttetését az M3-assal. Ezt írta. Aztán még vagy ezt mondta, és aztán hozzátette, hogy az M3-ast a 31-es csomóponttól Gyöngyös városáig mintegy 420 milliárd forintból 6 sávossá fogják bővíteni. Kérem szépen.
A portfolio.hu-t mindenképp érdemes felkeresni ma reggel, mert ott van két elemzés, két blue chip gyors jelentésének is az elemzése, az OTP és a MOL is jól jelentett. A MOL az ugye maga módján, ugye az orosz háború előtti időkben jobban hasított, de most sem kell szégyenkeznie. Az OTP az meg botrányosan termeli a pénzt, most már egy negyed év alatt termel annyit, mint emelmet eredményt, mint amennyit egy pár évvel ezelőtt egész év alatt. És akkor egy picit érdemes visszatekerni is délutáni hírek közé a portfólión, mert hogy a költségvetési tervezetről is van egy érdekes Csüki Gergő írása, már most látható buktatókkal van tele a 25-ös költségvetés, és a kormány csak fokozza a kockázatokat. A legizgalmasabb része az, hogy csütörtökön tárgyalta a költségvetési tanács a kormány által megküldött 25-ös költségvetésről szóló törvényjavaslatot, amit mint a PM mai közleményéből, vagy akkoriból kiterült, hétfőn terjeszt az országgyűlés
na
elé.
De figyelj, ezzel kapcsolatban a figyelő Top 200 gála estjén Varga Mihály azt mondta, hogy 25-től jövőre a pandémia előtti időszak növekedési üteméhez térhet vissza a magyar gazdaság. A költségvetés tervezetében 3,7%-os hiánycéllal számolnak az idei 4,5% után, és 3-6%-os GDP bővüléssel. 6%? A mostani 0,7 után?
Az valószínű, az csak a
optimális esetben.
De nagyon optimálisban. Tehát
szuboptimális esetben.
Igen, a büdzsét a paraméter az 3,4%-os GDP növekedéssel tervez, de ugye a költségvetési tanács is véleményezte ezt a tervezetet, és itt jön az izgalom, mert hogy az ő véleményükből kiderül, hogy a kormány 25-re nagyon alacsony költségvetési tartalékot tervezett be, olyannyira, hogy saját szabályrendszerének sem felel meg. A pénzügyi minisztérium tisztában van ezzel, de nem úgy reagál, hogy megfogadja a költségvetési tanács ajánlását és emeli a tartalékot, ezáltal növelve a büdzsé stabilitását, hanem ígérete szerint megváltoztatja a szabályrendszert, és megengedi majd saját magának, hogy kisebb tartalék is elegendő legyen jövőre. Ez milyen?
Oké.
Na, nagyon jó. Pont,
aztán Népszava, még több állami vagyon kerülhet egyetemi alapítványokhoz, írja erről a lap. A MOL Nagy Művészeti Egyetemről és a Dunaújvárosi Egyetemet fenntartó alapítványokról van szó, újabb ingatlanokat kapnának ingyenesen. Egy saláta törvénytervezetben szúrta ki ezt a lap. Méghozzá az egyes felsőoktatási, családügyi és kulturális tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat szerint a Moholy Nagy egy balatonakkali állami tulajdon ingatlan vagyonkezelői jogát szerezheti meg határozatlan időre, a Dunaújváros Egyetemért alapítvány tulajdonában pedig két balatonszemesi ingatlan kerülhet közérdekű céljaik megvalósítása miatt és közszaladat ellátása érdekében. Ez a magyarázat, kérem szépen. Mehet egy színes hír?
Jöhet, színezzük.
A televízióban intézett a Nemzethez beszédet a dél-koreai miniszterelnök, és azt mondta, hogy a feleségének nem kellett volna így viselkednie, ugyanis a nő elfogadott egy Dior táskát.
Hát az ön arra, hogy ez szépen, ez... nekem szavak kész, nem tudom ezt kommentálni, ez botrány.
Ugyanakkor meg is védte az asszony, szerint a közvélemény elkezdte démonizálni.
Ne.
A miniszterelnök között, hogy létrehoznak egy hivatalt, amely a jövőben felügyelni fogja a felesége hivatalos feladatait, de a múltbéli tevékenységét nem vizsgálják ki.
Ez óriási. Hát igen.
Na, hát akkor nézzük a bőrzéket.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté és a Magyar Nemzeti Bank.
0,75%-ot ment fölfelé a BUX 76.478 pontig, és hát a vezető négyesből csak a Richter esett 0,2%-ot 10.980 forintig. A többiek egészen jó napot zártak, 1,3%-os MOL plusz 2.682 forintos záróértékkel. Az OTP 19.850 forintnál jár. Ez is
20.000-et is elérte tegnap.
Aztán a Magyar Telekom pedig 0,35%-ot erősödve végül 1154 forintig ment fölfelé. Ránézek a forint csártra, most éppen 404 forint 90 fillér környékén tanyázik, a forint az euróval, és 375 forint 40 fillér környékén a dollárral szemben.
A piac, ugye tegnap volt egy fontos momentum a Fed kamat döntése, a vártnak megfelelő 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, és úgyhogy ebbe így nem volt meglepetés, mindenki az azt követő sajtótájékoztatót várta, hát ott bombázták a kérdésekkel a Trump hatásról Jerome Powell-t, de ügyesen kimozogta. Egy valamire viszont adott egy konkrét választ, amikor azt kérdezte már nem tudom ki, hogy lemondana-e, hogyha Trump elnök úr erre kérné, és azt mondta, hogy nem, tehát szó se lehet róla. A jövőbeli kamatokról annyi utalást tett, hogy még nem érték el a semleges kamatszintet, és hogy nem tudja, hogy hol fogják elérni. Magyarul nem tudni, hogy meddig tart a kamatcsökkentés, de hogyha kell, akkor gyorsabban csökkentenek, ha meg kell, akkor majd megállnak, meg az adatvezéreltség, meg a szokásos dumák, amik minden alkalommal elhangzanak. Na, ennek megfelelően lett az eredmény, alakult úgy a tengeren túlon, hogy egy ja, az nem a százalék. Jézusom, a Dow Jones eset fél pontot százalékosan kifejezhetetlen. Az S&P 500 viszont emelkedett 0,7%-kal, a Nasdaq pedig 1,5%-kal, tehát a technológiai papírok muzsikáltak igazán jól. Európában, ott, ahol mi mennyi 6-7% körüli teljesítményt produkáltunk, ott a DAX 1,7%-kal emelkedett Frankfurtban, a londoni FTSE 3%-kal esett, párizsi CAC-on 8%-kal esett, és akkor még ránézünk a mostani ázsiai kereskedésre, hát kicsi pluszok Shanghai-ban, a Nikkei 4%-kal emelkedik, Tokióban a dél-koreai index 1%-kal esik, India pedig 2%-kal.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Azt írja egy hallgató, nagyon kemény Mihálovics hangja, remélem a szuszogásról írogatók felkészültek a reggeli lófejre az ágyban.
Az nem az én módszerem.
Nem, mi?
Nem. Nem lófej, hanem gladiátor sisakos férfiak körbeállnak álmodba, és valaki megbök egy gládiusszal, hogy ébresztő.
Igen.
Volt szuszogás, 10 ember ellen könnyű volt, de most ezt mire írja a 10 ember ellen?
Jön már a bika, fúj az orra lika, és ez a bika már nem csiga biga. Ezt te kaptad?
Nem.
De, ez direkte. Neked küldték. Aztán a D-kartárs írt még korábban, optimista jó reggelt kívánva, még viszonylag kellemes út és forgalmi viszonyok között indult a nagyvizit, 26 perc jelenleg, mármint akkor Zugló Hermina mezőre Gödről, mert hogy ez egy 6-20-as infó, valószínűleg most már erősödött azóta a forgalom.
Valaki borzong, hogy mínusz 3 fok volt Gödön.
Igen, ott a külső részeken már napok óta ilyen időjárás van, itt nálunk bent, meg a plusz 2-3.
A forint árfolyama mitől erősödött vissza már, ha tudtok róla valamit?
Hát, ez egy ilyen, vegyél a pletykára, adj el a hírre, alapvetően a dollár erősödése az, ami hajtotta a gyenge irányba, a dollár erősödése azért volt, mert Trumpra vártak.
És mindenki azt hiszi, hogy ez jobb lesz a piacoknak,
és ez
ha
be is jött, és visszagyengült egy jó 100 pontot minimum, de lehet, hogy már többnél tart az euró-dollár, és ez most lehozta a forintot is. Okay. Ennyi. Itt van Schmidt Andi.
Igen, jó
aki,
reggelt.
Aki már hangol. Ja.
És most már érti, hogy drága Andrásnak miért ilyenek a szemei.
Milyenek a szemeim?
Nem, a hangod alapján nem sokat aludtál.
Világomat egy napszemüveg
ér. Aludtál éjjel jól?
Teljesen. Este 10-kor én már ágyba voltam.
Öregszik, azért nem egy fiatal gladiátor.
Nem, olyan álmoskásak a
hát
szemeim.
Hát olyan öreg uras.
És fájok én maguknak? Tényleg eddig a szuszogás volt.
Beteg a szemed is.
Beteg a szemed.
Igen. Meg az agyam.
Pihenjél. Hétvégén pihenjél.
De nálam van ez a gomb.
És még csak 7 óra.
Nálam van ez a gomb.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Dr. Vidámság és Dr. Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-visszaver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz. A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
A technikai vezető megkérdezte, ki az az Alonso Mózli. Én komolyan mondom, elsírom magam. Milyen egy nap ez?
Nézd, el kell fogadnunk. Ez van.
A Millás reggelit hallottátok.
Ember, tehát még kicsit formálni kell, alakítani. Igen. Na, jó reggelt kívánunk!
A Rádió Café 98.0-án szól a rádió és a Millás reggeli, benne Gede Balázsa.
És Mihálovics Andrással.
0630-as 6980980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Talóznál?
Mit?
Van miben?
Ki ez a borgós öreg úr nálatok, új kolléga?
Az Ács.
Igen, nem, szerintem most rád gondoltak.
Ja.
Köszönöm nem szuszogó maci lovaknak, hogy beolvasta a forintos kérdésemet, s az, hogy van az gormányunk utasít, Dunafer pedig újat mutat?
Hát majd megtanulják.
Igen.
Nem lehet csak ezt így úgy.
Aztán valaki azt írja, Fradi zárójel 11 ember, 4-0 Dinamo Kiev 10 ember. Hát jó, de annak oka van. Tehát
az
ukránok elintézték magukat, hogy rossz becsúszással mehetett le a pályáról a kollega. Ennyi.
Egy balesetet látok a Nagyszőlős utcán, a Budaörsi út felé található, nem sokkal a kereszteződés előtt ez a baleset, de ha valaki közlekedési információkat lát, tapasztal, az legyen kedves a 0630-as 698-098-0-ra megírni, mi pedig most megyünk tovább.
Alakul ez, mint púpos gyerek a prés alatt.
Millás reggeli.
No, mégpedig azért, mert nem lehet nem észrevenni, hiszen az egész világ sajtó erről cikkezik, hogy felborult a német kormánykoalíció, hogy mi állhat a háttérben. Hetyei Andrással fogjuk megbeszélni, külpolitikai szakértővel, az Andrássy Gyula Egyetem docensével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
A magyar újság olvasók és híradásokat figyelők azért elég rossz híreket hallhatnak Németországból, gyakorlatilag a szivárvány, vagy mi ez a jelzőlámpa koalíció megalakulása óta. Mi lehet ennek az oka? Ennyire nehéz a házasság?
Hát ez egy hárompárti koalíció, ami már kapásból nem egy könnyű műfaj, nagyon heterogén, egyszerre jobb és hát mondjuk azt, hogy baloldali pártok is alkották ezt a kormánykoalíciót, és ahogy olvasom az egyik magyar portálon, nagyon jól megragadják a lényeget, nehéz egyszerre jobb és bal irányba húzni ugyanazt a dolgot, vagyis Németországot. Másrészt pedig hát a gazdaság gyengén szerepel, vagy gyengén teljesít Németországban most már 2-3 éve. Ez nagyon hamar kihatott a három pártnak, ugye egy liberális párt, egy zöld párt, egy szociáldemokrata pártról van szó, nagyon hamar kihatott a népszerűségükre, ami most összesen nem éri el a 30%-ot a három párt együttes támogatottsága a felmérésekben. Ehhez járultak az ilyenkor óhatatlan személyi ellentétek, a szélső jobboldali AfD megerősödése, migrációs problémák, és ez együtt adta ki azt, hogy a német történelemben először kormányzó hárompárti koalíció egy 10 hónappal előbb, mint kellett volna, bedobta most a törülközőt.
Ez okozhat kormányzási nehézségeket, vagy mivel csak 10 hónap van hátra, ez gyakorlatilag édes mindegy?
Hát Magyarország, Európa és nyilván Németország számára, hát ez egy nagyon komoly vákuum, hogyha Németországnak nincs irányítása, nincs kormánya, teljesen egyértelmű, hogy különösen a Trump újraválasztásának a fényében, hát égető szükségünk lenne egy Németországra, ami cselekvőképes, ami az élére áll a dolgoknak, és akár az ukrán segítség, vagy a gazdaság talpra állítása, hát vagy versenyképesség, megújuló energia. Hát ezekben Németország nélkül borzasztó nehéz azért Európának előrelépni, úgyhogy ez a lehető legrosszabb időpontban történik ez a kormányválság. És hadd legyek óvatosan pesszimista, A német felmérések szerint ugye most az lesz, hogy előbb-utóbb új választások következnek minden bizonnyal, remélhetőleg nem március-áprilisban, ahogy azt egyelőre tervezi a kancellár, hanem egy picit hamarabb már mondjuk január-februárban. De a lényeg az, hogy nincs egyetlen pártnak se nagyon komoly előnye, a kereszténydemokrata most ellenzéki CDU 32-33%-on van, tehát neki minimum egy koalíciós partnere szüksége lesz, tehát hogy kettőre. Úgyhogy úgy tűnik, hogy cseberből vederbe fog kerülni Németország, és könnyen lehet, hogy megint egy nagyon heterogén, és akár megint hárompárti koalíció jön egy fél év múlva. Úgyhogy én azt ajánlom mindenkinek a figyelmébe, hogy aki csodálkozik ezen Németország így meg úgy, a német választók akarata jelenleg az, hogy ilyen sokszínű kormánykoalíciók jönnek létre. Ők olyan sok különböző pártot támogatnak időközben, annyi sok különböző párt lett az elmúlt években, összesen 7 párt jelenleg, aki eséllyel bekerül a következő parlamentbe, hogy ezekből borzasztó nehéz összekalapálni egy 50+1%-os parlamenti többséget.
Uh-huh. Akkor nem Olaf Scholz nyújt igazán gyenge teljesítményt kancellárként, hanem neki nehéz összekötözött lábbal táncolni?
Nyilván nem lehet felmenteni Olaf Scholz kancellárt, illetve a kormányának a teljesítményét, ami mondjuk, hogy egy ügyet kiemeljek, nehezen érthető innen Magyarországról az atomenergia kivezetése most, amikor pont ugye próbál leválni Németország meg egész Európa az orosz gázról és olajról, és németek ezt sikeresen meg is tették, de hát annál nagyobb szükség lenne a Tiszának számító atomenergiára, hogy csak egy jelképes ügyet mondjak, tehát egész biztosan voltak nagyon komoly hibái ennek a kormánynak, de az is egészen biztos, hogy egy következő kormánynak sem lesz egyszerű dolga. Még egyszer mondom, egy olyan helyzetben, amikor legerősebb párt mondjuk 30-32%-on áll, akkor ilyen nagyon más dolgok nem képzelhetők el, mint heterogén kormánykoalíciók. És még egy szempont, egyre erősebb a szélső jobboldali AfD, ez eddig is így volt, hogy 15-20% körül mozog, de most már van egy, hát a párhuzamos valóságban a baloldalon is megjelent egy hasonló populista, nem is tudom, hogy nevezem, baloldali párt, akivel szintén nem akar senki kormányozni, ami úgy néz ki, hogy országosan szintén elvisz 7-8%-ot a következő választáson. Tehát lesz 25% támogatottságú két párt, akivel meg senki nem akar kormányozni. Úgyhogy ez egy nagy matematikusnak a dicséretére válna, hogy ezt a problémát hogyan oldaná meg ügyesebben.
Hát egyáltalán nem hangzik jól, ugye főleg, hogy Németország az egyik vagy a legnagyobb kereskedelmi partnerünk, ugye, tehát rányomhatja a bélyegét a mi jövőnkre is, és a gazdaság növekedésünkre, hogyha ott állandósul ez a zavaros kormányzati helyzet, és nem a gazdaság élénkítésével, nem a teendőkkel tudnak koncentráltan foglalkozni.
Érdekes dolog ugyanakkor, mert hát van egy csomó európai ország, ahol nagyon heterogén kormánykoalíciók vannak hatalmon, de csomószor előfordul, hogy nincs is éppen kormány hónapokig, akár évekig, Belgán, Belgiumra, nem. Hollandiára gondolok. Aztán azok mégis elketyegnek, és működőképes az ország, és a gazdaságuk is nő. Tehát biztos, hogy azért annál összetettebb Németország problémája, mint hogy kizárólag a politikusokra lehessen fogni. Aha. Hadd emeljek ki egy dolgot, munkaerőhiány. Én 20-25 éve követem a német híreket, már 25 éve nem volt olyan híradó, amiben a munkaerőhiány ne lett volna a téma 2003-ban. Úgyhogy ők ez egy olyan probléma számunkra, ami hamarabb megjelent náluk, nyilván részben magyarázza a migrációt is.
Igen.
Megoldást érdemben nem tudtak találni, teljes foglalkoztatottság van, ez ugye felhajtja a béreket, az inflációt, úgyhogy itt nem lehet mindent azért a politikusok nyakába varni.
Még egy kérdés, ez pedig a szélsőségesek kérdésköre. Ugye említette, hogy a szélső bal és a szélső jobb is elősödik. Van esély arra, hogy ők valaha kormányzati szerephez jutnak? Ez azért lehet érdekes, mert hogy egyelőre ilyen fallal veszik körbe őket, ami áthatolhatatlannak tűnik, hogy bárkivel összefogunk, csak a szélsőségeseket ne kelljen kormányba emelni. Európa más országaiban viszont ezen már túl vannak. Ugye elég csak mondjuk Ausztriára gondolni, vagy éppen a már említett Benelux államokban is azért a szélsőségesek elég jól meg vannak erősödve, Hollandiában például.
Igen, igen. Ugye tűzfal az a kifejezés, amit használ mindenki, tehát hogy nem állnak össze a nagypártok a szélsőségesekkel, és fenntartják ezt a fajta falat feléjük. Ez is egy érdekes dolog, a szélső jobboldalénak nevezhető AfD-vel szemben ez fennmarad továbbra is. Pont látjuk, tartományi választások voltak, és nem nagyon akar összeállni kormánykoalíció az egyik tartományban, de mindenki kizárja, hogy az AfD-t bevegyék egy lehetséges kormánykoalícióba. Tehát ez szerintem rövid távon fenn fog állni, fennmarad a szélső jobboldali AfD-vel szemben, részben a német történelem terhelt múltjából következően velük nem akar senki együttműködni, és tényleg elég szélsőséges elemei vannak ennek a pártnak, hogy más nem mondja, kiléptetnék Németországot az Európai Unióból, aminek a hatásait nem kell ecsetelnem Magyarország számára, ha esetleg ez bekövetkezik. De ugyanez a tűzfal erre az új baloldali Bündnisvára Wagenknecht nevű pártra, ami olyan 7-8%-on van a felmérésekben országszerte, nem terjed ki, és velük úgy néz ki, hogy tartományi szinten koalícióra fognak lépni a nagyobb hagyományos pártok, és ha most megteszik tartományi szinten, akkor lehet, hogy országos szinten is megteszik. Na most az szintén azért egy elég megkérdőjelezhető álláspontokkal rendelkező párt, ami hasonlóképpen populista, mint az AfD, csak kicsit baloldalibb, szósszal leöntve, békepárti, ahogy ezt ugye mondani kell. Tehát ezzel sem hiszem, hogy egyszerűsödne a német pártérkép. Egy nagyon kiszámíthatatlan hölgy a vezetője, aki még soha életében nem volt kormányon, hatalmon, még soha egy politikai problémát nem oldott meg, viszont mindenki számára elegáns megjelenésével és retorikájával a megoldás részének tűnik, legalábbis el lehet vetíteni azt, hogy majd biztos ő megoldja a dolgokat, úgyhogy nehéz kérdés ez, és izgalmas marad Németország. Sokáig nagyon unalmas volt Németország politikája az elmúlt években.
Végszónak tökéletes. Igen. Nagyon szépen köszönjük az összefoglalót. Nem ígérjük, hogy nem jelentkezünk legközelebb, mert szerintem eseménydús időszak vár Németországra, akkor megint tárcsáznánk. Köszönjük szépen!
Köszönöm, nagyon szívesen!
Köszönjük, minden jót!
Minden jót!
Minden jót, viszont hallásra!
Hetyei András külpolitikai szakértő, az Andrássy Gyula Egyetem docense volt a beszélgető partnerünk.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
No, hát az autósok nem fognak örülni, de a nagykörúti kerékpár sáv is kap a kis műanyag elválasztókból majd.
Hát most már nem mindegy nekik, az elválasztás megtörtént, a sáv ott van.
Elindult tegnap a nagykörúti kerékpár sáv biztonságosabbá tétel. A Petőfi híd és a Nyugati tér között meglévő kerékpár sávok mellé szakaszosan elhajló pollereket is telepítenek. Én nem is tudtam, hogy ezeket pollereknek.
Nem! Így. Hát nem beszélsz eleget a zsuskával, hát ne viccelj, hát onnan tudtuk mi is, vagyis hát ott ültettük át a gyakorlatba, a használatba, hogy ne Demszki karókat emlegessünk.
Hanem poller.
Poller, legyünk már egy kicsit szakmaiak.
Jó, tehát pollereket telepítenek a kritikusabb út csatlakozásoknál, pedig piros burkolat festéssel hívják fel a figyelmet a kerékpár sávra. A tavalyi közösségi költségvetésben több olyan ötlet is nyert, ami a kerékpározás feltételeit javítana. Ezek közül az egyik volt a kerékpáros biztonság növelése a nagykörúton, Slőn. A cél az, hogy egyre többen használják, és még többen induljanak el kerékpárral, ebben segítség, ha kényelmes és biztonságos az útvonal. Egyébként sokan kritizálják az Üllői úti bicikliutat, pedig hát azokat a kormány nemzeti kerékpáros stratégiája is támogatta, sőt azokat a kerékpársávokat eredetileg még az MVM Dóm megépítése során hozták létre, csak elhasználódtak. A bicikliutak részei a budapesti mobilitási tervnek is, ezt pedig be kell tartani. Nincs mese.
Új fejlesztése bővül a Budapest Go alkalmazás. Az lesz benne, lesz egy felszálló felszállok, nem felszálló gomb, hanem egy felszállok gomb, és ez azt egyszerűsíti le, hogy már nem kell a kódot olvasgatni, hanem megnyomod a felszállok gombot, kiválasztod a járatot, és föllépsz a járműre. Na, ez a kiválasztod a járatot, ezt nem tudom, hogy ez hogy lesz.
Mire legörgeted a 73 000?
Hát szerintem valamivel csak veszi a teló, hogy éppen melyik hát járat.
Az lenne az ideális.
De, és akkor földobná, és ráböknék, hogy az vagyok. Decembertől van a tervezett indulás, és hasonló lesz az eddig elérhető metrogomb. Ként funkcionáló, vagy annak a továbbfejlesztéseként lehet felfogni ezt a felszálló gombot, és akkor már az első ajtós felszállásnál is használható lesz, például buszokon is.
Aztán változik a parkolás Zuglóban is. A kedvezményes lakossági parkolási bérlet éves díja 30 000 forint lesz, és azok is kiválhatják, akik nem a fizetővezetben laknak, de saját maguk üzemeltetik a gépkocsijukat. Az egész kerület ingyen parkolható lesz innentől. Hú, ez érdekes kezdeményezés. Hát, a lakossági parkolás továbbra is ingyenes, csupán az engedélyért fizetendő regisztrációs díj emelkedik, de továbbra is jelképes összeg marad, évi 6000 forint egy autóra, a nyugdíjasoknak meg 2000 forint. Napi másfél órás ingyenes parkolási kedvezmény napi 2 órára emelkedhet ez még a hír Zuglóban.
De tulajdonképpen hány ott dolgozó fog majd beköltözni valahova Zuglóba, érted?
Értem, mert ilyet se láttunk még sehol se. Te figyelj már! Na. Ott a, sokat beszélgettünk, ott mi van ott a Etele plázánál, az a Giga P pluszer parkoló, azóta rendben van? Mióta megszigorították, hogy ki és mennyit várakozhat ott?
Nagyjából rendben van, igen.
Egyébként. Van hely is?
Van hely is, hát most reggel én is úgy jöttem ebbe a 3 napba, hogy ott leteszem és bemetrózok, mert nem vagyok kíváncsi arra, hogy valahogy elakadjak napközben. De az más, mert 6 előtt mintha lett volna korábban is, de nem annyi, tehát legalább az éjszakaiakat mindenképpen sikerült kipaterolni, mert ugye este 10-kor átvált óránkénti számlázásra, azt hiszem 105 forint egy óra, ami még mindig nem nagy, de ahhoz elég sok, hogy valaki csak ott tartogasson egy autót mondjuk hetekig.
Tehát az nem, biztos ilyen is volt.
Aha. Hogyne volt, rengeteg, hát láttam, fixen ott állt, deresedett a szélvédője, nem mozgatták sehova, nem tudom, ilyen x-edik autót, vagy kölcsönzők, vagy nem tudom, kik jártak ott, de azokat mindenképpen kinyomták. Napközben van olyan, hogy megtelik, és nem férsz be még mindig, de viszont érezhető, van egy jobb dinamikája, tehát nem annyira rettenetes a helyzet, lehet helyeket találni, ilyenkor reggel meg aztán, vagy korán reggel még mindenképp.
Aztán Budapestre költözik a Nemzetközi Kajak Kenu Szövetség, a 24.20 úrta ez ki. Magyarázat, ezt maga az elnök mondta, egy új lehetőség, hogy tovább professzionalizáljuk sportigazgatásunkat, és felgyorsítjuk terveinket a sportág globális népszerűsítésére. Magyarország támogatásával minden adott, hogy szervezetünk növekedésének következő szakaszát előmozdítsuk. Ez a magyarázat. Ezért jönnek Budapestre.
Nagyon jó. Közben kaptunk információt arról, hogy GPS alapon ajánlja fel közelben lévő járműveket, ugye ez a Budapest Go alkalmazás, és ez már most is működik, a járműről tervezek opció használata során. Na, majd megkeresem, mert elég felületes használója vagyok az alkalmazás. Bár most is, hogy a jegyeimet azt ott veszem, meg ott használtam ezekben a napokban is, de ezt még nem láttam, csak hallottam erről a járműről tervezek funkcióról.
Na, de várjál már, hát én meg még nem olvastam el.
Melyiket?
Hogy az nekünk pénzbe kerül, hogy ide jön a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség. Arról intézkedett a kormány, a magyar, hogy a pénzügyminiszternek 2025-re közel 600 millió forintnak megfelelő eurót kell biztosítani, és 2026-tól 2034-ig a költségvetésbe bele kell építenie a szövetség feladataihoz nyújtandó támogatásokat. Ennyike. Akkor menjünk tovább, jön a napközi, szusszanunk egyet, és utána változatos témákkal, különleges emberekkel és attraktív beszélgetésekkel.
És kiváló muzsikákkal.
Várunk benneteket vissza a szeretettel.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el. A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
Most akármivel, kutyás futással.
Igen, Ács Gábor kedvér, akinek most van éppen egy kis kutyája, és pallérozás alatt áll éppen, embrionális eredményekkel ugyan, de pallérozódik. És hát egy csomó mindent lehet ám kutyával csinálni, akár mozogni is, sőt, ugye sokaknak receptere írják fel, mert ugye reggel este le kell vinni a kutyát, és az önkéntelenül is mozgásra és lépésszám növelésre sarkalja az ember.
Abszolút, és ott nincs olyan, hogy ha esik az eső, nem megyek ki sétálni, meg kutyát vinni kell.
Igen, de ezt lehet sokkal komolyabb sportteljesítményen is összekötni, mert hogy vannak ilyen, hogy kutyás terepfutás, kutyás kerékpározás, dog scooter és kutyafogathajtás is. Ezekben a sportágakban teszünk rendet Dér Andreával, az északi szánhúzó kutyások sportklubjától. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok!
Na hát szálazzuk szét ezeket. Mi az a kutyás terepfutás, hogy kell elképzelni?
Igazából örömmel hallottam, hogy mindenki kutyát sétáltat, mert innen már csak egy lépés a kutyás futás.
Aha.
Itt ugye a kutya és a gazdi egy rugós kötéllel van összekötve. A kutyán van egy hám, a gazdin egy öv, és ez a kettő egy össze van kötve, és akkor együtt futnak. Egyébként ez egy nagyon-nagyon népszerű valami, és nem csak versenyszinten űzik, hobbi szinten is. Ha az ember az erdőkben jár, látja, hogy rengetegen futnak ám kutyával.
Ajaj.
De persze van ennek a versenyváltozata.
Igen, de ha össze vannak kötve, az nem okoz nehézséget, mert ugye a kutya az menne, legalábbis a mozgásforma elején biztosan. A gazdi meg lehet, hogy nem tud olyan gyorsan futni, mint ahogy a kutya, tehát képezni kell erre.
Hát nyilván minden gazdinak olyan kutyája van, amivel bír lépést tartani, legalábbis várhatóan.
Meg van benne némi fegyelmezettség, hogy nehogy egy ösvény felé induljon, miközben én mennék előre, és aztán egy fántra tekeredünk az összekötő zsinórral együtt.
Tényleg, hogy lehet irányítani, mert hogyha nem tudom, tehát hogyha ugye a gazdi tudja, hogy mi az ösvény, amin ugye a verseny halad, de mondjuk a kutya meg másfelé akar menni, vagy ez
hát a versenyeken sosem akarnak a kutyák másfelé haladni, tökéletesen látják ám, hogy merre van a versenypálya. Egyébként meg a gazdik mondják nekik, hogy jobbra, balra, egyenesen, mindenfélét, szóval nagyon kitalált sportág ez, és egyébként a versenypályákon ilyen jelzőtáblák vannak kitéve, és a gazdák pontosan tudják, merre kell menni. De a kutyák hihetetlen intelligensek ám. Uh-huh. Arról nem beszélve, hogy a szagnyomot követik, úgyhogy ha egy kutya arra ment, akkor már mindegyik
Értem.
Fogja ezt követni.
Jó, akkor lépjünk nehézségi szintet. Ha ugyanezt az ebet hozzákötjük egy kerékpárhoz, számomra még inkább kihívásokkal telivé válik a sportág.
Hát főleg, hogyha olyan kutyákról beszélünk, amik nagyon-nagyon gyorsak, 40 km per óra fölött is vannak egyedek, akik tudnak száguldozni. De hát ez már a profi szint. Igen, nyilván nem ezzel kezdi egy kezdő sem az életét, hanem a kis kutyás futásból, és akkor ott megtetszik neki, hogy sokan száguldoznak kerékpárral vagy tereprollerrel.
Oké, okay. Dog scooter, az egy idegen szó,
igen,
azt még dekódolni
sem tudom. Igen, ez a biztos mindenki emlékszik a gyerekkorából a rollerezésre. Na hát ez most már egy sokkal nagyobb valami, egy kerékpár alapból kiindult nagykerekű dolgot kell elképzelni. Hihetetlen sebességgel mennek, de nagyon látványos és nagyon szeretik. Most rettentően divatos.
És akkor a végén, ami talán a legegyértelmű, a kutya fogathajtó, ez a kutya szánhoz hasonló, csak kereke van?
Hát igen, ugye most már egyre kevésbé van hó itt, nem csak nálunk, hanem a legtöbb környező országban, úgyhogy ez, ami egyébként régen edzési célra lett kitalálva, most már abszolút aktív versenyszám, és igen, három vagy négy kerekű úgynevezett kocsit kell elképzelni, de hát ezek is általában ilyen kerékpár kerekeken nyugszanak. Hát ez is elég gyors tud lenni, itt mondjuk, ha az ember belegondol, hogy milyen az, amikor 8 kutyával lehet száguldozni, de azért van ennek egy kis testvére, és amikor 2-4 kutyával mennek, azért az azért egy kicsit talán könnyebb.
A kutyaszán hajtásba én belekóstoltam, volt szerencsém, mindenkinek ajánlom, elképesztően jó élmény. Nyilván ezt a kutyafogathajtó dologban lehet Magyarországon is kipróbálni, de milyen feltételei vannak? Tehát, hogy ez egy másra épülő sport, tehát és akkor most a legkönnyebbtől haladtunk a legnehezebb felé. Ez igényele akár a gazda, akár a kutya részéről a felkészültséget. Van-e olyan kutya fajta, ami hát ajánlott ilyenre, mert mondjuk egy törpe pincserrel még elfutogatok, de az már lehet, hogy a biciklit, azt már nem.
Igen.
Hát nyilván vannak fajták, amik ugye vannak a klasszikus számúzó fajták, a szamoyéd, a szibériai huszki, alaszkai, malamut, grönlandi kutya, eszkimó kutya, amikkel ugye mindannyian tudjuk, hogy szánt húznak. De az utóbbi időben nagyon-nagyon népszerű ám például vizslakeverékektől kezdve mindenféle vadászkutyákkal versenyezni, sőt van egy ilyen European Sled Dog nevű típus, ami meg aztán olyan abszolút a sebességre lett kitenyésztve, és nagyon-nagyon-nagyon gyors kutyákat kell elkezdeni, de egyébként szívesen látunk el mindenkit, meg benneteket is, hogyha egyszer kíváncsiak vagytok egy ilyen versenyre. Ugye most hétvégén is lett nekünk versenyünk. Ez Gyömrőn lesz az országos bajnokságunk, ahol 200 fő körüli versenyzői létszámba állnak starthoz. És amit kérdeztél, nem feltétlenül így egymásra épül, nagyon sokan a kutyafogadhajtásban szeretnek bele az elején, ugye amikor szibériai huszkijuk van például, de azért a mai világ inkább azt mondja, hogy az emberek egy vagy két kutyát tartanak, szóval azért most már nem az van, mint régen, amikor rengeteg 8 kutyás fogatunk volt, hát azért a mai költségek menetet nagyon kevesen tudják megengedni.
Az mennyire jellemző egyébként ez a klub a szerveződés, ugye, mert ti az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja egy létező intézmény vagytok, igen. És mennyire előírás az, hogy a versenyen klubból érkező sportolók, versenyzők
nem kötelező, függetlenek is nyugodtan indulhatnak. Aztán, ha megtetszik nekik, akkor nyilván valamelyik klubot választani fogják, hogyha ezzel komolyabban szeretnének foglalkozni, de egyébként nálunk is az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja nem csak az Északi Szánhúzó Kutyásokat tartalmazza, sokkal többen vannak már az egyéb fajtával rendelkezők, de amit mondtál az elején, tényleg igaz, hogy futni bármilyen kutyával lehet. Van, aki tacskóval fut, puszkárral. Ez tényleg csak az a lényeg, hogy az ember és a kutya is szeressen futni, szeressen együtt futni, jól érezzék magukat a természetben.
És a gazdája jól válaszza, ki gondolom, a kutyához való tempót és távolságot.
Persze, de képzeld, hogy nekünk vannak nyugdíjas futóink is, és hihetetlen nagy örömüket látni. Hát, egyébként mind a kettő létezik, de nem baj. Az a lényeg, hogy ők tényleg sportoljanak, jól érezzék magukat. Ezzel a kutyának egyébként egy hihetetlen jó leszárasztást is biztosítanak. Hát mennyivel egyszerűbb, nem? Hazavinni egy fáradt kutyát egy-egy ilyen verseny után. Úgyhogy tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy próbálja ki nyugodtan a kutyás futást, mi is szívesen segítünk. Aztán nyilván, aki olyan, az már a profi szintre is belelép egy idő után. Tehát ez nem csak a profikról szól, mindenki a kutyás futás.
Jó, tehát akkor a hétvégén Gyömrőn lesz kutyás futás, meg lehet nézni, és utána Európa bajnokságot is rendezünk november végén, ugye?
Igen, november 21 és 24-én a Somogy vármegyei Kasszó településen, ez egy nagyon szép erdei település lesz Európa bajnokság. Itt kimondottan a fajtatiszta számozó kutyáknak lesz, szibériaihez ki, alaszkai manut, szamét, grönlandi kutya. Hát itt már nyilván a profik indulnak, 160 körüli versenyző lesz 13 országból, lesz egy nagyobb magyar csapat is, és itt ugyanezek a versenyszámok vannak, kutyásfutás, terepkerékpározás, terepkerékpározás, na és itt viszont lesz egy csomó 8-as fogatunk, és nem is csak 8-as fogatunk, hanem open fogatokat is neveztek, általában 12 kutyások.
Aha, az komoly. Az látványos verseny lesz. Igen. Tehát akkor november 21-24 között Kaszó Magyarországon lesz az Európa bajnokság. Nagyon szépen köszönjük
az információt. Köszönjük a szervezéshez, köszönjük a
beszélgetést. Nagyon köszönjük a lehetőséget. Köszönjük szépen, szervusz.
Dér Andrával, az Északi Szánhúzó Kutyások Sportklubja
képviselőjével beszélgettünk.
Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el. Mi a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
Megvizsgáljuk az olaj, az arany, a gáz piacát, megnézzük, milyen bőrben vannak ezek a termékek, és egy kis Trump trédet is nyomunk. Megvizsgáljuk, hogy Donald Trump újból újrázása hogyan hat majd ezeknek az árfolyamára. Ebben lesz segítségünkre
Fábián Lóránt, az OTP Global Market záró piaci kereskedője. Szerbusz!
Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na nézzük az olajat, ott nem is csak Trump hatáson, ugye a hétvégén döntött az OPEC arról, hogy nem dönt a kitermelés növeléséről.
Így van, akkor kezdjük talán az OPEC döntésről, akkor menjünk időrendbe. Az OPEC a múlt héten döntött úgy, hogy ezt a 180 ezer hordót ezt nem fogják visszatenni a piacra, és ezt elhalasztják egyelőre most egy hónappal, tehát ez azt jelenti, hogy várható a legközelebb januárban emelhetnek a kínálaton. Ez az érdekesség, hogy ez már a második alkalom volt október után, ha jól emlékszem, ugye a halasztás mellett döntöttek, és nyilván a döntés mögötti okok azok, amik érdeklik a piaci szereplőket, és emögött azt látom, hogy az alacsony olajárak, vannak rossz gazdasági kilátások, ugye kiemelten Kínára kell gondolni, és főleg ezek állnak a döntés mögött. Ami még egyébként érdekes, hogy az OPEC-nek korábban is azt gondolták, hogy a legfontosabb célja a piaci részesedésnek a megszerzése, és hogy minél több olajat öntsenek a piacra, nyilván ez sem utolsó szempont, de ezzel a mostani döntéssel azért az is látszik, hogy nem csak ezt tartják fontosnak, hanem azt is, hogy a készleteket és az árakat kontroll alatt tartsák, vagy legalábbis a piacot jobban támogassák. Tehát ezt sokan nem így gondolták eddig.
Milyen hatása lehet Trump újrázásának? Mennyire befolyásolja hát az olajpiacot?
Hát olajpiac nagy barátja, azt mondja, nem is nagyon hisz a klímaváltozásban. Volt már olyan nyilatkozat, ami szerint azt a kínaiak találták ki, hogy ők az Amerikai Egyesült Államok express vonatát visszafogják.
Oké, azért így rendben van, csak hát ugye, hogyha itt globális keresleti problémák vannak, akkor ez azért kevés lesz ez.
Így van, de hogy ti is jól összefoglaltatok már, de hát valóban Trump jobban támogatja a energiahordozókat, például a palaolajat, palagázt, a megújulókkal szemben, ugye a szélenergiával szemben, ez látszott a héten is például a szélben érdekelt cégeknek a árfolyamán a részvényeknek. Tehát rövid távon azt mondom, hogy a maga a támogatás azt implikálná, hogy a kitermelésnek a növelésére lehet számítani mind a kőolajban, mind a földgázban. Bár azért nekem ezzel vannak fenntartásai, mert a mostani alacsony árak és a túlkínálatos piac, ahogy ti is mondtátok, tehát azért a termelőkben lehetnek kételyek afelől, hogy most mennyivel növeljék a kitermelésüket. És ez is fontos azért megemlíteni, hogy Amerikában a termelés az augusztusban, szeptemberben új havi csúcson volt, tehát most már 13 millió hordó felett van az olajkitermelés, és egy ilyen túlkínálatos piacon, és ezt támogatja ráadásul még a latin-amerikai országok is, tehát Brazília is, Kanada is még emelé fölzárkózik, hogy mármint abban, hogy az olajkészletek egyre nőnek, a kínálat új csúcsokon van ezekben az országokban is, tehát hogy érdemes-e ilyen túlkínálatos piac mellett növelni a kitermelést.
Oké, nézzük az aranypiacot, ami eddig az árfolyamát zsinóron húzták fölfelé, az egyetlen szemmel látható korrekciót pont Trump megválasztása hozott, ugye, ami a dollárban is korrekció volt, hogyha kérdés, hogy szétválasztható, mennyire szólt ez a Donald Trumpnak, és mennyire mennyinek arra, hogy egy méretes erősödés volt a dollárban.
Igen, de az arany az tényleg egy volatilis hetet zárt, és a hétvégére most épp, hogy ránézek, egy kis gyengülésben van. Tehát a befektetők ugye az elnökválasztást és a tegnapi Fed kamat döntésnek a lehetséges hatásait vizsgálták. Most éppen 2700 dollár alatt van, 2695 dolláron van az aranynak a határidős árfolyama. Ugye azt lehet mondani, hogy azért októberben úgy tudott 4%-ot emelkedni az arany, hogy a dollár is több mint 3%-ot erősödött, és a 10 éves USA kötvényhozamok is majdnem 50 bázispontot emelkedtek. Aha. Tehát az látszik az elmúlt hónapokban, hogy az aranynak az árfolyama ezektől a hagyományos mozgató rugóktól, ha lehet így mondani, tehát a reálkamatoktól és a dollárindextől elvált, és ezzel együtt tud erősödni. És ami még érdekesség, hogy szorosan együtt tud mozogni a részvénypiacokkal. Tehát például a S&P 500-al is elég magas a pozitív korreláció. És ez arra is utalhat például, hogy mondjuk egy tőzsdei korrekció, vagy esés az aranyára is negatívan hathat.
Oké. Akkor még a gázpiacra nézzünk rá, hogy ott mi a helyzet.
Itt a tél, aggódunk a gázpiac miatt, merre tart a trend, fogunk-e fázni egy gyertya mellett üdörögve a lederesedett radiátort bámulva.
Szerencsére talán ez nem fog bekövetkezni, mert azért az európai tározók között ugye sok eredet olvast, hogy 95%-os töltöttségen vannak a fűtési szezonnak a kezdetén. Az érdekesség inkább az, hogy mi vezetett ahhoz, hogy azért korábban eléggé szűksávban mozgott az európai gázárak, tehát ez a 30-35 euró, és most azért fölmentünk 40 euró fölé. És az emelkedés mögött azért számosok lehet, és novemberben az átlagosnál nyilván van egy hidegebb időjárás, és azért több nyugat-európai ország, például Franciaország és Németország is már hozzá kellett, hogy nyúljon a tárolókban levő gázhoz. Azért, mert a hideg miatt megnövekedett a kereslet. Tehát már kivettek nagyjából egy olyan 300 ezer köbméternyi mennyiséget a héten több napon is, és ez az eddigi fűtés szezonban eddig ez a legmagasabb szint. Tehát látszik, hogy a hideg miatt azért van egy kisebb probléma, de azt is látjuk, hogy a megújulók kiemelten a szélenergiának a csökkenése miatt több gázerőművet kellett beindítani, aminek van egy kis árfelhajtó ereje szintén. Tehát, hogy a hidegebb időjárás meg a kínálatnak a kiesése is, például a norvég gáznak a kiesése, azért időről időre okoznak problémát.
Uh-huh. Mennyire aggasztó ez a 40-es szint? Én most itt nézem a TTF csártyát, olyan 23 óta talán ez a 45-46 lehet kritikus, az már ott masszívabb áttörést hozhatna fölfelé. Ha.
Igen, tehát így van. Tehát egyrészt ez a 45 eurós szint, ez egy vízválasztó, lehet ott további erősödés is várható, hogyha azt áttöri, de itt inkább az az érdekes, hogy a mostani helyzetben a 2025-ös nyári határidős árak magasabbak, mint a 2025-ös téli árak, vagy most ránézek itt a monitoromra, és azzal magyarázott, hogy a kereskedők a kínálati oldali kockázatokat áraznak, és esetleg, hogy a tározók alacsonyabb szinten lehetnek a fűtési szezon végén. Tehát van egy bizonytalanság itt a nyári időszakra is, és az is nyilván hozzátartozik, hogy azért az új LNG terminál projektetnek a kiesése, illetve az orosz csővezetékes gáznak a szállítási, hogy az mennyi lesz jövőre, nyilván ezek a kockázatok is felfelé mutatnak, tehát vannak azért a kínálati oldalon kérdések, inkább úgy mondom, jövő nyárra vonatkozóan.
Hát egyik piac izgalmasabb, mint a másik. Nagyon köszi, hogy hoztad ezeket a kis összefoglalókat. Jó munkát kívánunk neked már.
Köszönöm nektek is, szép napot kívánok. Szervusztok. Köszi, szervusztok.
Fábián Lóránttal, az OTP Global Markets árupiaci kereskedőjével váltottunk pár szót.
A hét legfontosabb eseményei és jövő heti felkészülés. Értékpercek. A Millás reggeli Treasury rovata hangzott el.
Schmidt-Andi hírei jönnek, aztán jövünk vissza változatos témákkal, érdekes emberekkel, attraktív beszélgetésekkel, kitűnő zenékkel, és nagyon jó fej műsorvezetőkkel.
Főleg.